Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a Függőségről mindenkinek című műsorsorozat, Tisztás című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én Pap Ákos, szerkesztő műsorvezető vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kapcsolatba kerülhetnek velünk e-mailen. Mondom a e-mail címünket, tisztas@marioradio.hu, tehát még egyszer tisztas@marioradio.hu, ékezetek nélkül. Illetve van egy Facebook oldalunk, látogassák, lájkolják, kövessék, ennek a címe Függőségről mindenkinek. Itt sok érdekes hírcikket, adásokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Legtöbb adásunk itt podcast, vagyis digitális hangfáj formában is megtalálható. És természetesen üzenhetnek is messenger formájában ezen az oldalon. És köszönjük, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Mai adásunk vendége Gramsperger László, addiktológiai konzultáns. Szeretettel köszöntőek, Laci.
Szervusz, Ákos.
Tegeződni fogunk, mivel hogy ismerjük egymást. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert régóta terveztem, hogy meghívlak és beszélgetünk. Nagyon sok szakmai utadról, dolgaidról. Légy szíves, mondjál néhány mondatot.
Ja, rendben, üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Csak nagyon röviden, az első lényeges dolog talán az, hogy én egy ilyen úgynevezett saját élményű szakember vagyok, ez a szép megfogalmazása annak, hogy valamikor én is alkoholizmussal küzdöttem, és abból jöttem ki. Egyébként szép évforduló lesz pár nap múlva, mert szombaton lesz éppen 14 éve, hogy nem ittam alkohol, de ez természetesen csak az alap ahhoz, hogy az ember felépüljön ebből a betegségből. Szenvedélyesen elkezdett érdekelni egy-két év józanodás után, hogy igazából mi történt velem, és sok mindent megtudtam erről a dologról azáltal, hogy egy tulajdonképpen ugyanilyen szakemberhez mentem, mint amilyen most én vagyok, és vele dolgoztunk együtt körülbelül 3 hónapig, és én azonnal elkezdtem járni egy önsegítő csoportba, de ezen túl még az is érdekelt, hogy a tudomány mit mond erről, és a SOTE posztgraduális képzésén elvégeztem ezt az addiktológiai konzultáns képzést, és aztán tulajdonképpen már 2014-ben, igen, most már 10 éve annak, hogy elindítottam egy magánpraxist, és úgy nagyjából összeszámoltam nemrég, úgy körülbelül 2000 ülésen vagyok túl, tehát annyiszor ültem szembe függőkkel, alapvetően alkoholistákkal, de természetesen nem csak alkoholistákkal. Hát körülbelül ennyit.
Lehet, hogy a hallgatók nem tudják pontosan, hogy egy addiktológiai konzultáns mivel foglalkozik. Kiket fogadsz, hogyan lehet veled kapcsolatba kerülni? És egyáltalán mi történik egy addiktológiai konzultáción? Hogy képzeljük ezt el? Hogy képzeljék el ezt a hallgatók?
Hát ez azért nehéz erről beszélni, hogy tulajdonképpen a lényegét tekintve mindegyik más, minden ember különböző, minden függő különböző, de természetesen függőket fogadok, és ahogy mondtam, alapvetően alkoholistákat, de drogosok is szoktak járni hozzám, sőt, még olyan unikum is volt, hogy valaki, egy fiatal srác, anime függő volt, úgyhogy bele kellett dolgoznom magam ebbe a japán rajzfilm históriába, és nem csak függők, hanem hozzátartozók is jöhetnek. Ez nagyon érdekes egyébként, mert hogy szinte mindenhonnan kollégáktól, de talán még szakirodalomból is azt hallom, olvasom, hogy elsőként mindig a hozzád, nem mindig, bocsánat, körülbelül 80%-ban a hozzátartozók teszik meg az első lépést, tehát adott esetben fölkeresnek engem, és csak 20%-ban az érintett. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a tagadás, titkolózás betegsége, tehát nagyon nehéz kibillenteni a függőket a épp adott állapotukból. Viszont nagyon hasznos tud lenni, hogyha egy hozzátartozó eljön hozzám, mert egy-két beszélgetés után talán remény van arra, hogy kimozdítom őt egy akár évtizedek óta zajló otthoni játszmából, az otthoni sehova nem vezető beszélgetésekből, vitánkból, veszekedésekből, és egy egészen új szempont merülhet föl, ami esetleg arra készteti az érintettet, hogy eljöjjön hozzám, és az már fél siker szokott lenni, és akkor utána belátja azt, hogy ettől nem kellett volna ennyire félni. Egyébként maguk a konzultációk ilyen kb. 12 alkalmas, tehát olyan 3 hónap, mert heti egyszer kell találkoznunk, és kb. 3 hónapig tartó folyamat. Én ezzel párhuzamosan mindjárt az első pillanattól kezdve mindenkinek javaslom az önsegítő csoport, az anonim alkoholistákat, hogyha alkoholistáról van szó, hogy járjanak oda párhuzamosan a mi találkozásainkkal. Azért is, hogy amikor mi már abba hagyjuk a konzultációs sorozatot, legyen egy bázisuk, ahol tovább tudják folytatni a józanodásukat.
Azt hiszem, hogy át is vezetted ezzel a szöveggel a témára, hiszen van egy Facebook oldalad, ahol egy több rövid írásból álló sorozatot osztott el, meg ennek a függőség előszobája a címe, és én erre bukkantam rá, és ez adta tulajdonképpen az apropót így a fejembe, hogy erről nagyon jól ne beszélni. Mert hogy a függőség előszobáin, amit, ahogy te értetted, az egy olyan élethelyzeteket, olyan lelki problémákat értettél rajta, amik jó eséllyel vezethetnek a függőséghez. Tehát, hogy arról a sávról beszélünk, amikor probléma van, megjelenik a probléma, de még nem aktivizálódott, nem tudom, hogy erre mi a jó kifejezés, olyan mérvűen, hogy elrántotta volna az az örvény, hogy teljesen belemerült a függőségbe, alkoholba, drogba. Tehát egy olyan szakasz, egy olyan idővallom, ahol lehetőség van még visszafordulni az úton, vagy esetleg lehetőség van megállni. Itt a adás előtt beszélgettünk néhány olyan dilemmáról, ami a függőség előszobáival kapcsolatban felmerült, erről majd szerintem fogsz beszélni. No, akkor a kérdésem adja is magát, hogy találkozol olyan ügyfelekkel, akik a függőség előszobáiban vannak, vagy csak olyanok keresnek meg?
Nem, korán sem. A függőség előszobájából legalább olyan nehéz kimozdulni, mint már a függőség szobájából. Bocsánat, ez én vezettem be ezeket a metaforákat, úgyhogy nem biztos, hogy nagyon világosak. Tehát valóban, amit már te is mondtál, hogy van az aktív függőség, pontosan ugyan nem tudjuk meghatározni, nem vágásszerűen kezdődik, ez nyilvánvaló, de elég jól elkülöníthető a már aktív függőség attól a szakasztól, ami ezt közvetlenül megelőzi, és ezt hívom én előszobának. És az az én tapasztalatom, meg most már ilyen kis fixa ideálma is kezd válni, hogy ebben az előszobában, ebben az előszobai létben tulajdonképpen felfedezhetők már az aktív, tehát a szobai létnek mindenféle attribútumai. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy, és tettem is egy kis kísérletet erre ott a szakmai Facebook oldalamon, hogy leírjam néhány addiktológiai fogalommal azt, azoknak az állapotát, akik még nincsenek, tehát nem függő, nem nevezhetők függőknek, vagy legalábbis úgy működnek náluk a függőség jelei, amik még teljesen társadalmilag akceptálható, úgy is mondhatnánk, hogy észrevehetetlen, be tudnak illeszkedni. A probléma, a feszültség, a fájdalom, a diszkomfort az bennük van, és itt kezdenek el kifejleszteni valamiféle univerzális módszert arra, hogy ez az életszakasz, amiről ők nem tudják, hogy majd valahova fog vezetni, azt gondolják, hogy ez az életük, hogy ez vihető, elviselhető, valamennyire komfortos legyen. Példát kéne mondani valószínű, mert igen. Ez így eléggé homályos.
Igen, példát.
Hogy el tudom képzelni azt, hogy van valaki, hát nem is képzelem el, mindig a fejemben van természetesen valaki, hogy van egy, mondjuk egy anya, aki egyedül neveli a gyermekét, ennek az anyának vannak eredendően is problémái. Például kisebb rendőrségi érzése, szorongása, magabiztossággal van problémája, és így tovább. Na most ő villám gyorsan ki tud alakítani egy ilyen védőburokként, egy univerzális fegyverként tulajdonképpen, egy olyan maszkot magáról, hogy ő a gyermekét egyedülnevelő hős anya. Tudom, hogy nagyon nehéz a határokat meghúzni, mert tényleg valóban nem könnyű egy gyereket egyedül nevelni, de van ennek egy ilyen patológiás változata, amelyik az anya kommunikációjában tetten érhető, hogy bármely krízis, apró kis elhangolódásoknál is azonnal, mondjuk 2-3 mondat után előkerül az, hogy de hát én egyedül nevelem a gyerekemet, és hogyha azt mondják neki erre, hogy de még van néhány százezer, aki ugyanezt csinálja, akkor ezen borzasztóan megsértődik, tehát minthogyha találva érezné magát, hogy ő igazából valamiféle maszkot vett elő, szoktam néha ezt is kicsit irritálja az embereket, hogy egy lemezt, egy kicsit recsegő lemez, de fölteszi ilyenkor. Na most ez nem ad ki elégülést. Még egy csomó példát mondhatnék, a közös az benne, hogy ezek a dolgok nem adnak ki elégülést. Azt is mondhatnánk, hogy növekszik a tolerancia szint, és akkor most használtam már a szobából, a függésből ismert kifejezést, tehát azt a jelenséget, amikor egyre több kell a szerből ahhoz, hogy ugyanazt a érzést, a jó érzést elérje. Na most ebben az esetben is arról van szó, hogy például villámgyorsan át kell fordítani minden vitát oda, hogy én egy gyermekemet egyedül nevelő hős vagyok, ezért aztán le is zárom a vitát ezzel, és ezt utána lehetőleg minél gyakrabban, tehát ezt értem például addiktológiai fogalom alkalmazásaként, hogy a tolerancia itt emelkedése itt is megfigyelhető, de még nagyon sok más jellegű, ilyen úgymond univerzális eszközt alakítanak ki az élet elviselhetőségére itt az előszobában. Pontosan ugyanolyan univerzális eszközt, és itt végig ironikus felhangokat tessék érteni, és időzéleket, mint ahogyan univerzális eszköz lesz az alkohol, amikor már benne van az ember.
Próbálom magam számára kicsit ezt így összefoglalni, hogy az, hogy ez nem egy szakmai kifejezés, hogy függőség előszobája, viszont számomra, de tudom, hogy nem az, számomra viszont nagyon, nagyon egy találó megfogható. Mert valahogy én is azt képzelem, vagy nekem is az a tapasztalatom, hogy van egy olyan sáv, amibe bekerül, és ezen is sokat gondolkodtam, hogy vajon mindenkinek eljön-e az a sáv, itt felhoztál egy példát, ugye nagyon sokan azért gyermeket nevelnek egyedül, vagy valamilyen formában, és nem mindenki válik függővé. Tehát ugyanazt az élethelyzetet máshogyan, másfajta válaszokat ad rá. Tehát mindenkinek sok hasonlóság van ezekben a sávokban, mégis vannak, akik hajlamosabbá válnak, és bekerülnek egy olyan veszélyzónába, hogy könnyen válnak alkoholistává, drogfüggővé, stb. Vannak emberek, akik ezt nem, akiket e felül menekülnek. Szóval én is ezen sokat gondolkodtam, hogy van-e innen, illetve itt milyen lehetőségek vannak, hogy képes-e, és nyilván vannak, akik képesek visszafordulni önerőből is erről az útról. Ugyanakkor meg azt is jól tudjuk, és erről is beszélgettünk így a műsorot, hogy hát ez a fajta betegség, az alkoholizmus, a függőség az legtöbbször, hanem az esetek többségében segítséget igényel. Azt nem tudom, erről mit gondolsz, hogy akik ebbe vannak benne, mennyire milyen, itt szóba kerültek most itt a hozzátartozók is így az elején, hogy azok hallgatják nagy valószínűséggel, és látogatnak is téged, hogy mennyire érzékelik ezt, hogy a hozzátartozók benne van egy ilyen veszélyzónába, mennyire, hogyan tudnak neki segíteni, ő hogyan tud kérni segítséget, tehát rengeteg olyan kérdés merül fel.
Igen, a hozzátartozók szerintem a veszélyzónát nem érzékelik. Ahogy mondtam, ez egy ilyen társadalmilag még akceptált, elfogadott viselkedésforma. A hozzátartozók megjelenése nálam az már akkor történik, hogyha nagyon durván benne van már az érintett a függésben, tehát a szerfüggésben. Használtad ezt a szót, hogy visszafordulni ebből az előszobából. Hát nekem erre van egy kicsikét kemény válaszom, hogy nincs hova visszafordulni, mert arról nem beszéltem, hogy jut el az előszobáig, csak hát ez ugye nagyon hosszú előadás szerűség lenne, csak úgy fölvillantom azt, hogy igazából akár másfél-két éves korig lehet visszanyúlni abban az élettörténetben, amelyik mondjuk egy ilyen előszoba létben torkollik, vagy hát még tovább ugye a tiszta függésbe, hogy hát most tényleg csak ilyen nagyon vázlatosan, hogy ilyen hármasságban zajlik az életünk, a születésünktől kezdve, egy ilyen biopszichoszociónak szoktuk a szakmában mondani, és akkor ebből a bio az általában már eleve egy genetikus örökséget jelent, ez volna az alkoholisták és általában a füvesek körében az a személyiségjegy, vagy temperamentum karakternek is hívjuk, amit úgy hívunk, hogy szorongás. Tehát én még nem ismertem olyan alkoholistát, aki ne lett volna valahogyan szorongó, vagy az életét ne szorongva élte volna le, akkor is, hogyha egy vezérigazgató vagy naponta kiáll előadást tartani, vagy tévéműsorvezető, akkor is ő maga egy bizonyos ponton ezt bevallja. A pszichó pedig ez a bizonyos kötődés elmélet, nem megyek bele, mert ez tényleg nagyon sok időt venne igénybe. A szoció pedig eleinte a család, tehát ebben a hármas komponensben zajlik, és akkor meg eléri az ember a biológiai, mondjuk minimum a biológiai felnőtt kort, és akkor jönnek a felnőtt korral járó elvárások, követelmények, feladatok, és ezeknek nem nagyon tud megfelelni. És egyre több frusztrációt él át, és egyre több olyan cselekedete lesz, amik erkölcsileg is megítélhetők. És így fut egészen odáig, amikor már ott van ez a bizonyos előszobalét, és akkor itt óriási kérdés, hogy ebből, ha vissza nem is, mert most nyilván érzékelhető, hogy nincs hova visszafordulni, majd mindjárt próbálok valamit mondani erről, hogy hova lehet menni az előszobából. Mondom is inkább rögtön, hogy van egy minimális esély arra, hogy megkerülje a szobát, tehát az aktív szerfüggést, és ezt megkerülve egy olyan állapotba kerüljön, egy olyan lelki-tudati, erkölcsi, spirituális állapotba, ami már a joggal a szó minden kritériumának megfelelően felnőtt állapotnak tekinthető. Tehát olyan lesz, ami nem volt tulajdonképpen soha. Ez volna az ideális felépülése annak is, aki a szobából keres meg. Tehát olyan nincsen, hogy csak abstinenciát érünk el, mert most már ugye talán érthető logikailag is, hogy ha csak akármilyen hosszú abstinenciát, izomból, erőből, valakinek való megfelelésből tart valaki, az nem jut máshova, mint vissza az előszobába, és ott nem olyan nagyon jó lenni. Ezzel nem oldódott meg.
Mielőtt erre rákérdeznék, hogy kicsit bővebben fejtsd ki, hogy miért nem elég csak nem inni, hogyha valaki mondjuk alkoholfüggő, és miért kell foglalkozni akkor ezek szerint saját magával, mielőtt erre rákérnénk és erre válaszolnál, megkérjük a Leventét, hogy tegyen be egy rövid zenét nekünk. Thank you. folytatjuk a függőségről mindenkinek tisztás című adását. Vendégem Gránsberger László, addiktológiai konzultáns, és a függőség előszobái, egy ilyen általános kifejezés mentén kezdtünk el gondolkodni azon, hogy akik határkérdésnél vannak, hogy még nem váltak igazán aktív függővé, de nagyon nagy esélyük van arra, hogy ott vannak annál a határnál, és ott hagytuk abba, hogy nem elég nem inni, csak letenni a poharat, ha valaki úgy dönt, hogy nem iszik, mert hogy valami más is kell. És itt felmerült az is így a zenélés közben, váltottunk néhány szót, hogy egy addiktológiai konzultáció alatt, ha valaki felkeres téged, mi az, ami történik egy ilyen esetben, hogyha valaki érzékeli azt, hogy hát itt egy veszélyzóna van. Kicsit komplex a kérdés.
Értem, igen. Értem, tehát nem a klasszikus mélypontot megélt alkoholistáról, hanem aki itt az előszoba és a szoba között.
Valahogy kell neki feltétlenül definiálni magát, igen, pozícionálni, hogy egyáltalán mi van velem.
Igen, az előbb mondtam azt, hogy aki az előszoba létben él, az nem egy kellemes, nem jó élet ott. Ugyanúgy elmagányosodik, mint aztán látványosan a szobai létben, tehát a függőségben elmagányosodik mondjuk egy alkoholista, mert hogy egyre többen elfordulnak tőle. Például, hogyha valakinek az a maszkja, fegyvere, hogy állandóan panaszkodik például mindenre, mondjuk állandóan problémái vannak, mindig elromlik nála valami, mindig történik vele valami, ezeket már részben generálja, és a környezete ezt megunja. Na most, ameddig tudja, ez a tükröm-tükröm című kis írásban ott van, ameddig tudja, szelektálja a networkjét, a környezetét úgy, hogy olyanok legyenek, akik szépen szorgalmasan visszatükrözik nekik ezeket a tulajdonképpen hazugságokat, vagy tulajdonképpen ilyen önigazoló, és persze ugyanakkor a kvázi betegségét fenntartó dolgokat. De nem lehet teljesen kizárni a véletleneket, és akkor véletlenül találkozik valakivel, aki szembesíti, tehát egy igazi tükörrel találkozik, és szembesíti azzal. Mondok egy példát, van is egy ilyen kliensem, aki innen a határhelyzetből szállt ki, és nagyon nagy öntudattal megkeresett engem, az is igaz, hogy ő már 10 éve járt pszichoterápiába, csak itt most valamit akart kezdeni azzal, hogy mit keres ez a nem túl sok alkohol az ő életében. Most ő például mesélt arról, hogy egyszer mennyire mellbevágta egyik kollégájának, egy nagyon okos, intelligens emberről beszélünk, az egyik kollégájának az a mondata, hogy te mindig olyan kinyilatkoztatva beszélsz hozzánk. Ezt ő eddig nem érzékelte. Tehát van, amikor egyetlen mondat, egy meghasonlás, vagy nem tudom, valami elég ahhoz, hogy valaki kiszálljon. Még egyszer mondom, rettenetesen ritka ez. Hát majdnem sorszerűen csak a szobába való belépés a folytatása, ami persze nem okvetlenül csak alkohol, de lehet gyógyszerfüggés, amit még mindig szépen a társadalom ezt olyan tekintélye, vagy tiszteletre méltó dolognak veszi, hogy ó, szegénynek gyógyszert kell szenni, jönnek a szorongásoldók, és így tovább, alvászavarok, depresszió, pánikbetegségek, és így tovább. És aztán, amikor úgy ítéli meg például, hogy a gyógyszerek nem érnek semmit, akkor csak találkozik az alkohollal, tehát valami keményebb dologgal. Tehát van nagyon-nagyon minimális esély arra, hogy valaki ebből ilyen nagyon-nagyon tudatosan kiszálljon. Van rá egy kemény oka, amit ő a helyén kezel, tehát nem pöcköli le a válláról azt, hogy azt a mondatot, amit az előbb idéztem, azt valaki megmondta neki, és akkor erre értem azt, hogyha vele eredményesen, azért neki sem egy segítség nélkül, mert hogy egy külső reflexiós pont, ami átmenetileg én vagyok, az segít neki abban, hogy minden olyan hiányosságot, ami ebben az előszoba létben őt jellemezte, azokat föltárjuk, esetleg kicsit a történetét is, és hogy ezekkel tudatosan foglalkozzunk. Na most egy ilyen folyamatban megkerülhető a szoba, és eljuthat abba az állapotba, amiről mondtam azt, hogy hát a kvázi ideális lenne, hogyha az a biopszichoszoció hármasság az szépen végigkísérte volna az életét, hogy ez ideális lett volna. Úgyhogy igen. És hogy miért van szükség a nem csak nemivásra? Hát pontosan azért, hogy hogy föltárjuk azt, hogy miért kellett innia, mert ugye az alkoholistának kell innia, az nem egy szabad választás eredménye, és ezek az okok legalábbis az időt tekintve nem túl távoliban, ott az előszobalétben találhatók meg, és ha erre van alkalom, idő és fogadókészség, akkor végig lehet vinni onnan a bizonyos másfél éves kortól, hogy ez hogy történt. Ennek a megértése, megfogalmazása az már ilyen fél siker, és persze onnantól kezdve apró gyakorlása, hogy úgy mondjam, elvihet oda, hogy komoly változásokon megy keresztül, és akkor már az alkohol, vagy az egyéb ilyen eszközök, amiket használt az előszobában, ezeknek a használata teljesen feleslegessé válik, kitűnik egyszerűen a látómezejéből, és nincs többé olyan, hogy jaj, meg kell állni az ivást, ezek nagyon buta kifejezések.
Magyarul mindenféleképpen változni kell, valamilyen fajta változásnak kell történni, mert akkor nem lesz fejlődés, vagy benne reked ebben a helyzetben, és ha benne reked a helyzetben, akkor viszont az történhet, hogy fokozódik ez a dolog, és egy nagyon intenzív alkoholizálás folyamat indul be. No, de akkor mi van? Tehát beindul valaki, nem tud ezen, most nézem a rosszabbik forgatókönyvet, tehát elmondtad, hogy létezik kilépni ebből a helyzetből. Létezhet, hogy valaki benne ragad ebben a helyzetbe, de ha benne ragad, akkor annak megvan a veszély, hogy nagy valószínűséggel lerántja az örvény. Akkor, ha téged megkeresnek, tehát valamennyi idő eltelik, tegyük fel, pár év, tehát nem azzal az emberrel találkozol már, aki még a kvázi előszobaként definiáltunk, hanem azzal, aki már bőven bent van a szoba mélyébe, akkor ahhoz hogyan tudsz, hogyan viszonyulsz hozzá, hogyan próbálsz, milyen lehetőségek vannak a hozzatartozók részéről, milyen lehetőség van neked, ő neki mit kell tenni azért, hogy valami történjen?
Talán elmondom, hogy az első találkozás az... hogyan zajlik, nem apró részleteiben, de hogy mi a lényeges, aminek ott meg kell történnie. Mindenképpen tisztába kell jönnünk mindkettőnknek azzal, ez az ő első ilyen őszinteség problémá, vagy akadálya, hogy mi szél fújta ide, tehát hogy milyen motivációja van. Van, akit küldtek, hogy megzsarolta a feleség, hogy el fog válni, ha nem jön el hozzám. Van ilyen is. Ha ezt bevallja, az már egy fél siker, nem a legjobb kliensfajta, tudjuk, ezt ilyen küldött betegnek hívják a más szakmákban. De akkor is a legfontosabb, hogy átlépte a küszöböt, mert ott már ezt a dolgot át lehet fordítani saját motivációval.
A legfontosabb, hogy kapcsolatba kerüljön.
Így van, ez nagyon fontos, és ezt a legnehezebb meglépni sajnos, mert mindenféle rossz fantáziái vannak.
Ez néha hosszú évek.
Igen, nagyon nehéz.
Évtized is lehet.
Igen. Aztán, hogyha megteremtődik egy ilyen helyzet, amiben tisztáztuk azt, hogy ő most itt nem alibiből van, meg nem kipipálni akar, hanem tényleg akar valamit kezdeni magával, mert hogy ez így nem mehet tovább, akkor általában összeszoktuk gyűjteni, ez néha már áttolódik egy kicsit a második ülésre is. Így hívom ezt, hogy ilyen veszteséglista. Tehát, hogy... Eddig első lépésben, mert ő egyelőre csak annyit tud, hogy az alkohol a probléma, az az ok, aztán majd megfordítjuk ezt, és hogy nem ok, hanem csak következmény. Tehát első lépésben akár az is elegendő, hogy az alkoholizálása milyen veszteségeket szenvedett, milyen károkat okozott, milyen mulasztások vagy, mi mindenből maradt ki az életben. Tehát ha van is mélypontja, és úgy jön már oda, bár az előbb még a küldöttről beszéltem, de van, aki tényleg megrogyvan jön oda, a megrogyásának a tartalmát nem látja világosan. Tehát ezt nagyon el kell mélyíteni, és tudatosítani kell azt, hogy ez is, az is, amaz is megtörtént, és aztán ilyenkor szoktunk egyességet kötni, hogy akkor elindulunk-e egy beszélgetés sorozattal, hogy mindezt szépen még kifejtsük, és mivel, hogy az elején mindig azt kérem, hogy akkor egy hét abstinencia kellene, senkit nem szoktam ijeszgetni azzal, hogy soha többé. Egyébként maguk is megkérdezik ezt, hogy akkor, mert sejtik azt, hogy onnan sejtik, hogy volt, mindenkinek van sokszor leállása, önerős ilyen próbálkozás, hogy nem iszik, és mindig kudarccal végződött, és valahol ott van a tudata a mélyén az, hogy, és meg is kérdezik, hogy és akkor már soha többet nem. És akkor én azt szoktam mondani, hogy ne ijeszgesse magát ezzel. Tudom, hogy ez olyan, mint egy féllábú ember hónalról kirúgni a mankót, hogyha én ezt mondanám, És egyáltalán nincs is semmi értelme, ez csak ijeszgetés. Legyen egy hét, azt is daraboljuk el napokra, és így tovább. És hogyha úgy látom, hogy ezt érti, fölfogja, akkor meg is magyarázom, hogy miért ne foglalkozzunk most ezzel a soha többé nem iható gondolattal.
Az egy nehezen kezelhető egy alkoholista számára?
Borzasztóan nehéz, mondom, mintha a mankót rúgnák ki alóla, hiszen ez az egyetlen támasza, mindenre való megoldása, ez az univerzális életmegoldó fegyvere, hát ami nem old meg semmit, hanem ez az úgynevezett érzelmi coping-ot segíti elő, hogy csak az érzelmeit tudja vele időlegesen elsikálni, de ördögi körben újra gyűjteni ezeket, és egyre nagyobb terheket tolni le a lelkiismeretébe, és ez nagyon meg tudja rogyasztani. Én azt szoktam mondani, hogy ezt a kérdést tegyük föl a polcra, halasszuk el, hogy mi lesz, hogy ihat-e még. Persze ez is előjön, hogy ő azt szeretné, hogyha majd egyszer valamikor, hát ugye úgy mondjuk ez szociális hívó lenne. Mm. És akkor esetleg meg is szoktam ezt magyarázni neki, hogy hogyha jól csináljuk ezt a dolgot, és ő főleg jól csinálja a folytatásban is, akkor ő tulajdonképpen egy másik ember lesz. 2 hónap múlva, 3 hónap múlva, 1 év múlva, és honnan tudjuk, hogy annak az embernek ez a probléma, hogy soha többé, vagy mikor, vagy szociális, ez mit jelent? Egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni, nagyon más lesz, hogyha jól sikerül ez a terápia.
Nagyon beleviszed a jelenbe, tehát hogy abba tudjon gondolkodni, ami most van, és hogy nem egy ilyen hosszú.
Így van, így van. Az ülések fele egyébként mindig úgy van, hogy az első fele az az eltelt hétnek a nagyon-nagyon alapos szétszálazása, különösen az érzelmek, a felfedezések mentén, és hát mindenkinek mondom azt, hogy írjon naplót, az az én csodafegyverem volt annak idején.
Van még hátra 3 percünk, és igen, arra szeretném, hogy válaszolj, hogy mondtad, hogy 11 néhány alkalom, amit úgy általában ki szoktál tűzni, igen, kapcsolatnak, és valaminek történnie kell, hogy mi az a irány, tehát nézzük a jó forgatókönyvet, hogy mondjuk 1 év múlva, 2 év múlva foglalkoznia kell neki ezzel, ezt úgy értsem ezt a felépüléssel, milyen szinten,
igen,
vagy hogyan,
igen,
történik?
Itt nyilván csak egy jó kezdést tudunk csinálni a kb. 3 hónap alatt, ezért szoktam küldeni, vagy akár el is kísérni önsegítő csoportba, hogy az egy lehetséges folytatás, annak ugye ismerjük a további belső folytatását, a szponzor, a 12 lépés, és itt ezeket én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és az igazi felépülés talán leghatékonyabb modelljének, de az feltétlenül, hogy belső szükségletté kell válnia a józanság munkának, ezt így szoktuk mondani, vagy belső munkának, amit ki tudunk alakítani az elején, elkezdi saját maga érdekelni, a saját rezdüléseit észrevenni, és később erről nem lehet leszokni. A napló egyébként az is jó, mert ezek rögzítik, visszaolvashatok, tehát tulajdonképpen saját maga tudatosan is látja azt, hogy változik, változik, változik.
Akkor konkrét feladatokat adsz neki tulajdonképpen, ami ellenőrizhető, visszakereshető, meg tudjátok beszélni ezt a konzultációk során, és akkor összeállnak egy olyan életforma, ami azt mondja, hogy hát igen, nem iszom, és hogy mennyivel máshogyan látom a dolgokat.
Igen,
és hogy
igen. Az igazán jó az, hogyha már ez a nem iszom se fordul elő. Hát nincsenek jó érzésem, amikor ilyen 25 éve nem ívó emberek még mindig arról beszélnek, hogy ma sem ittam. Tehát ennek olyan mértékig el kell tűnnie jó esetben, hogy egyszerűen ki kell menni az életbe újra, és ott élni az életet.
Az életem változott meg, minőségileg ezt tudja.
Így van, így van.
Ezt tudja mondani.
Így van, és ezt érezni fogja. Valóban van jelentése annak, hogy újjászületés.
Hát azt hiszem, hogy lehet ez a végszó. Én nagyon szépen köszönöm, de mielőtt elköszönik a hallgatóktól, Kressberger László volt a vendégem, és elfelejtettem bemondani, ugyanis beszélgettünk egy írásaidról, ami a Facebookon oldaladon, a szakmai Facebook oldalon olvasható, és van egy weboldalad, ahonnan megtalálják ezt a Facebook oldalt, és majd segíts, hogyha rétenül rosszul mondanám, ez a weboldal addiktolog.hu.
Így van, addiktolog.hu.
Addiktolog.hu.
És onnan egy menüpont átvisz a szakmai.
És onnan pedig átvisz
a
egy
Facebook oldalra, igen.
Így van, és ott megtalálják ezeket a rövid kis írásokat, más rövid írásokat is találsz, szoktam ezeket olvasgatni, én javaslom a kedves hallgatóknak is.
És hát Budapesten van a 11. kerületben a rendelő.
Javaslom a hallgatóknak, hogy keressenek rá ez oldalra, bátran keressék meg Lacit, bátran keressenek maguk mellé segítőt. És köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Elköszönök a hallgatóktól. Jó éjszakát kívánok. Dicsértessége Jézus Krisztus.
Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.